Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Szarka Rászlót, geofizikust, az MTA levelező tagját. Szeretettel köszöntöm Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát, és dr. Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban az energiafogyasztásról, a környezeti hatásról, éghajlatváltozásról, fenntarthatóságról, illetve az összeomlás lehetőségéről vagy tényéről fogunk beszélgetni. Én rögtön kérdezem a doktor urat egy közvetlen kérdéssel, hogy mi lenne, ha megállna a globális éghajlatváltozás?
Ez egy provokatív kérdés volt egy tavaly rendezett akadémiai konferencián, a MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság rendezésében, ugyanis arra kívántunk, legalábbis én, mint ennek a albizottságnak az elnöke, rávilágítani, hogy a emberi tevékenység és annak a következményei között nagyon közvetlen ok-okozati összefüggések vannak, és a klímaváltozásnak a bevitele ebbe a rendszerbe nagyon sokszor teljesen fölösleges. A legtöbb környezeti probléma teljesen független attól, véleményem szerint, hogy éppen melegedés van, vagy pedig hűlés van.
Milyen következményei vannak még ennek a túlzott energiafogyasztásnak? Milyen változásokat okozhat az éghajlati változásokon túl?
Nagyon összetett a kérdés. Az emberiségnek egyre növekvő, exponenciálisan növekvő az energiafogyasztása, és amint tudjuk, ez a készlet földi energiákból, tehát készlet jellegű energiákból származik, fosszilis és fisszilis, mondjuk a hasadó energiát így nevezhetjük. Az biztos, hogy a nyersanyag készletnek körülbelül, illetve az energia készletnek, ennek a fosszilis-fisszilis készletnek körülbelül a felét, vagy megközelítően a felét elfogyasztottuk. Hát nagyon függ még az ezutáni kutatásoktól, lehet, hogy csak 30%-át, de körülbelül a felére becsülhető.
Bocsánat, és hogyha ez továbbra... A hallgatók kedvére, hogy mit jelent a fosszilis és mit jelent a fisszilis energiahordozó?
Hát a fisszilis a hasadót jelenti, igen. A fosszilis pedig, amelyekben ős maradványokat lehet találni, tehát ilyen a szén, a kőolaj, és hát ilyen a szénhidrogének, igen. A kőolaj, földgáz, és a szén. És hát ezekből a készletekből, hát elsősorban a szénhidrogénekből néhány évtizedre jósolják, hogy a jelenlegi fogyasztással körülbelül ennyi biztosítható még. Bár ezek a számok mindig egy picikét növekednek, ahogy eltelnek az évek, körülbelül annyival kitolják ezeket a számításokat, szénből pedig több száz évre elegendő a készlet, a mai szénfelhasználást alapul véve. A hasadó anyagokból pedig, hogyha új generációs reaktorokat készítenek, akkor is néhány száz évet lehet számítani. De mondhatjuk azt, hogy olyan ütemben nő az emberiségnek az energiafogyasztása, hogyha ezután is ez a növekedési ütem megvan, akkor egy bármekkora lehet az a véges földi készlet, ezt el fogjuk fogyasztani. A másik lehetőség ez a úgynevezett megújuló energia. Tudjuk, hogy az energia nem újul meg, csak átalakul. Végső soron a természetben működő energiáknak a felhasználásáról van szó. Ez pedig a véleményem szerint nem teszi lehetővé a jelenlegi energiafelhasználásnak a biztosítását. Úgyhogy óriási nagy a dilemma tovább menni ezen az úton, vagy pedig amit a mondjuk az Európai Bizottság hirdet, hogy teljes egészében 100%-ig úgynevezett tiszta energia alapon működtetni a társadalmakat, ez véleményem szerint teljesen lehetetlen. Egyik megoldás sem jó, megoldási kísérlet sem jó. Valójában az emberiségnek vissza kellene fognia az energia és nyersanyag igényét, egyáltalán a fogyasztást kellene visszafogni, tehát ez a fogyasztói társadalom az, ami válságba került, és a katasztrófa felé rohan.
Én messze menne egyetértek azzal, hogy a fogyasztás vissza kéne fogni, ha azonban az Európai Bizottság ezt kijelenteni, deklarálna, egy órán belül le kellene mondaniuk, mert az összes választó nekik rontana független attól, hogy milyen pártra szavazta. Sajnos ez nem a politikusoktól függ ez a dolog, hanem az emberiségben benne van egy iszonyatos erős ösztön arra, hogy növelje a fogyasztását.
És nem is beszéltünk még akkor a szemétről, amit gyártunk a fogyasztás kapcsán, és maga a szemét is gondolom, hogy fertőzi a tiszta energiaforrásokat.
Hát az alapvető környezeti problémák rendszerébe ez úgy illeszkedik bele, hogy miközben szinte állandóan a klímaváltozásról beszélnek, a energia és a nyersanyag készleteknek, bizonyos kritikus nyersanyagoknak a fogyása, és a szemétnek a termelése, a levegőnek, a víznek, a talajnak a szennyezése az a meghatározó.
Van-e kimutatott adat, biztos van, hogy mennyi energiát fogyasztunk? Mondjuk hogy az elmúlt 50 évben, vagy az elmúlt 15 évben változott-e, gyorsult-e az energiafogyasztás mértéke, hogy mennyivel? Van-e erre konkrét adatunk?
Természetesen vannak adatok, de most nekem azokat meg kellene.
De hogy valami így visszament, most nem keresne. Konkrét számokat igen. Kérek, csak hogy valami viszonyítás mégis, hogy...
Először az ember a saját fizikai erejét és az állatoknak a fizikai erejét, meg a kézzelfogható közelségben lévő természeti erőket, a megújuló energiaforrásokat, ma így neveznénk, használta föl, vízimalmokat készített, szélkerekeket készített, a hajózás is ezen a energiaforráson működött, aztán az ipari forradalommal kezdődött meg a szén telepeknek a kiaknázása, és akkor attól kezdve exponenciálisan elkezdett nőni az energiatermelés. Amikor Magyarországon, ez a Széchenyi időszakához fűződik, ő egyszer azt találta mondani, hogy hadd maradjanak élve a fák, jöjjön napvilágra a kőszén. Ez volt a kapitalista fejlődésnek a beindulása Magyarországon, úgynevezett környezetkímélő módon. Erről Széchenyi többször megnyilvánult. Aztán egy évszázada elkezdődött a kőolaj korszak, amihez még a 20. század közepétől nagyjából az atomenergia is hozzájárult. Az atomenergia az megtorpanni látszik, főleg politikai okok miatt, és nem természeti és technológiai okok miatt. A kőolajtermelés és a földgáztermelés az pedig rohamosan nő. A széntermelésű pedig nagyon ellentmondásos vélemények vannak, nem tudom, mondhatom-e. Olyan szénenergia ellenes lett a világ, hogy a szén bányáknak a részvényei azok tizedükre, századukra, egy századnyira esett vissza, és ezeket tudatosan felvásárolják most, hiszen a jövő energiaforrásai között nem utolsó sorban a szén fogja majd a fontos szerepet játszani.
Nagyon nehéz az, hogy akár most itt a számítástechnikai part nézzük, ott még veszélyesebb szereket használnak, vagy alapanyagokat használnak fel a számítástechnikai rádiótelefonhoz, laptophoz, mi egyéb, ami még inkább kimerülőben van. Tehát most hogy lesz a jövő? Tehát nem hiszem, hogy mostani ember lemondana akár arról, hogy most ne használjon rádiótelefont, ne használjon számítógépet. Miről kell lemondani a mai embernek, hogy mégis védje a környezetét? Szóval ez is egy nagyon összetett kérdés.
Könnyebb a tevének átjutni a tűfokán, mint a gazdag ifjúnak a mennyország országába jutni, tehát nehezen találjuk meg a megoldást, hiszen nem tudunk lemondani arról, ami van, de ez a gyors technológiai fejlődés, ez egyre nagyobb energia és nyersanyag fogyasztással jár. Én, mint geofizikus, leginkább a természeti erőforrások kimerülése miatt aggódom, azok a kritikus ritka földfémek, amelyek ilyen fejlett technológiákhoz szükségesek, de például akár egy szélkerékhez is, vagy napelemekhez, tehát ezeknek az elérhetősége az korlátos. Igaz, már 10 évvel ezelőtt azt jósolták, hogy 1-2 évtizeden belül hiányok lesznek. Én úgy érzem, hogy lassabban a vártnál, de azért ez a hiányidőszak, ez közelíteni fog. Bár vannak kitörési pontok, de azok semmi jót nem jelentenek a földi környezetre nézve, mert egyrészt a kékbányászat és az űrbányászat jelenti az esetleges kiutat, az űrbányászat az aszteroidákon folytatott bányászat, a kékbányászat pedig a mélytengereknek a felszántását jelenti.
Én azért azt hiszem, hogy van egy 2 kitörési pontot jelölnék meg. Az egyik az, hogy az akkumulátor, tehát a tároló kapacitásnak a növelése most már az elektromos autók által gerjesztett piaci igények azok oda vezettek, hogy nagyon-nagyon jó akkumulátorokat csinálnak ahhoz képest, ami még akár 20 évvel ezelőtt is volt. És van egy olyan további irány, hogy ez érvényes a számítógépekre is, meg az akkumulátorokra is, meg a különböző napelemekre is, hogy szerves anyagokból állítják össze ezeket a dolgokat. Ez azért óriási pozitívum, mert nem fogy el például a ritka földfém, hanem újra és újra elő lehet állítani ezeket a szerves anyagokat, ráadásul könnyebben újra feldolgozhatók, úgyhogy persze ezek még azért mikroszkopikus eredmények.
Azzal egyetértek, hogy az elmúlt évekhez, évtizedekhez képest jól előre haladott, de ez a kérdés, de az energiatárolás kérdése, de nem lesz megoldható azon a szinten, amilyen szinten most a beszélnek róla, ez álom fog maradni. Valójában a szél és a napenergiával az egyik legnagyobb probléma, gyakorlati probléma az, hogy ha van, akkor esetleg van, és még bőséggel is, de amikor nem fúj a szél és nem süt a nap, akkor ilyen mennyiségben akkumulátorosan tárolni, ez hát megint csak közel járna a földi kritikus elemeknek a fogyásához, kimerüléséhez. A víztározók jelentik gyakorlatilag a megoldást ilyen esetekben. Például Dánia és Norvégia között a fjordokba pumpálják föl a Dániában megtermelt elektromos energia segítségével a vizet, és azt egyenletesen tudják ereszteni, biztosítva mind a két országnak az egyenletes energiaellátást is, azt egy csappal el lehet zárni a széllel, vízzel kapcsolatban, sajnos.
Na most, hogy a voluntarista módon nem oldható meg ez a probléma, vagy nem olyan egyszerűen, az látszik a német példából, ahol az atomerőművekkel szemben fennálló politikailag gerjesztett hisztéria következtében Angela Merkel elhatározta, hogy bezárja ezeket az erőműveket, és átállnak teljes mértékben a szélerőművekre, hogyha az északi és a keleti tengeren nagyon sok szélfarmot telepítettek, és én hallottam egy előadást 6 vagy 7 éve, amikor leírták, hogy hogyan szervezik ezt meg, hogyan fogják például tárolni az energiát Norvégiában, fjordokban kialakított tározokban, amikor fölnyomják a vizet a többlet energiával, és akkor, hogyha már elfogy az energia, akkor lecsurog a víz, és visszaadja az energiáját. Gyönyörűen, tehát német precizitással kidolgozták az egész rendszert, meg is valósítottak belőle nagyon sokat, de most oda jutottunk, hogy az éjszakai árammal, ami mindig a problémát jelenti, akkor nem használunk áramot, de azért termelődik. Ők se tudnak mit csinálni, mit tesznek, mégiscsak lepasszolják Európa különböző országainak, és azok aztán szenvednek. A rendszerrel sok baj van most, olyasmit hallottam.
Születtek erről cikkek, többek között egy magyar származású, a Löweni Katolikus Egyetemen dolgozó, és egy hónap ezelőtt elhalálozott kutatónak a tollából is, Markó Istvánról van szó, akiről már Gáborral egyszer beszélgettünk. Ő is ennek a németországi energetikai rendszernek a fenntarthatatlanságáról írt 2017. júliusában.
Tehát, hogy ugye olvasgatok én is, meg így különböző tudományos cikkeket elolvasva. Többször találkozok ilyen kifejezésekkel, hogy elsődleges energiahordozó, másodlagos, harmadlagos energia. Ezek mit jelentenek?
Tehát, ahogy a természetben megtaláljuk ezeket az energiákat, azokat nevezzük primér vagy elsődleges energiahordozóknak, és harmadlagos, terciér energiahordozóknak pedig azt jelent, a soft power-t nevezzük, tehát azt, amit közvetlenül használunk arra a célra, amire szeretnénk. És a helyzet az, hogy ennek a primér energiának felhasználható energia csak néhány százalék lesz. Van olyan eset, amikor 1-2%-ról tudok. Az autók esetében szokták ezt mondani, egy óriási nagy csöppöt ábrázolnak, és annak a nagyon-nagyon kis felső részét jelölik kékkel, hogy az annyi, amennyi az autónak a mozgását biztosítja.
Meg ugye ezeket az energiahordozókat kibányászunk, de ezt el is kell juttatni bizonyos helyekre. Tehát ez is energiába kerül, meg még minden másba, környezet átalakításba, hogy csővezetékeket építenek, hogy szállítják a hajóval, repülővel, tehát hogy ez is óriási kibányászunk, de amíg eljut a fogyasztóhoz, csomót vesztünk belőle, vagy én, tehát hogy
igen, ahogy az előbb beszéltünk, a nagy részét, tehát mondjuk 90%-át elveszítjük, de hát látható, hogy felszín átalakító munka, hő és környezetszennyezés származik ezekből a energia átalakulásokból. Egy érdekes példa jutott eszembe erről, az élelmiszer termeléssel kapcsolatos, hogy végeztek számításokat, hogy az egyes élelmiszereknek mennyi az útja, milyen távolság van a termőföld és az asztal között, és a sárgarépára vonatkozóan azt hiszem, hogy 7300 kilométeres átlagos távolságot állapítottak meg. Tehát itt az energia, tehát az a hasznos energia is, amit a primer energiából felhasználunk, az a terméknek a teljesen fölösleges globális méretű utaztatására fordítódik. A konténerhajókkal, a mindenféle, ha gyorsan kell a virágot szállítani, repülőgépekkel, meg élelmiszert. Tehát nem csak a különféle energiaátalakítások, hanem az egész, tehát a hasznos, úgynevezett hasznos, a terciér energiának a felhasználása is meg lehet kérdőjelezni, hogy az célszerű-e, nem lehetne energiatakarékosabban. És itt jön a kérdés, hogy mennyi értelme van a globalizált gazdaságnak, és hogyan lehetne, nem lehetne inkább lokálisan működni.
Hát a közlekedés vissza kell szorítani, az biztos, és az szerintem, ahogy drágulnak az üzemanyagok, bár most éppen csökken a kőolajára, úgy ez talán automatikusan bekövetkezik, bár most ugye ez a 7300 kilométeres sárgarépa távolság, ez egyszer megdöbbentő, de múltkor az én kedves vőm, a leányomnak egy olyan gyönyörű szép rózsával kedveskedett, amit Nigériából hoztak. Tehát ez most már tényleg...
sok pénzbe kerül.
Nem is került olyan sok pénzbe.
Lehet, hogy ő neki nem, de amíg eljut a rózsa
igen,
idáig...
Tehát ez most már nonsense kategóriája, azt hiszem, mint ahogy sárgarépát is a konyhakertben ott helybe meg lehetne termelni, de akkor mi mégis azért... És ráadásul a messziről érkező élelmiszerekben olyan vírusok, baktériumok lehetnek, amelyek tényleg ártalmasak a szervezetnek, tehát akkor külön élelmiszerbiztonsági követelményeket kell megvalósítani. Úgyhogy annyira fölturbózzuk a fogyasztást, hogy a szofisztikáció, komplikált megoldásoknak a tömegei jönnek előre teljesen feleslegesen.
Itt említettük az előbb ezt a bibliai példát, ha könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag bejutni a mennyek országába. Hát ugye a tűfok az éjszakai bejáró volt a nagykapu mellett, és hát le kellett a tevéről bontani az összes rá tett anyagokat, és csak úgy tudott bekúszni ezen a kis szűk kapun. Mi az, és mi fogyasztók vagyunk, tehát most mi nagyon a globális világpolitikába nem nagyon tudunk beleszólni, de mi az, amit le kell magunkról bontani, és mi az, ami a felhasználó, hogy leegyszerűsítse az életét. Tehát ez is egy nagyon komoly kérdés, és nem könnyű megválaszolni erre a dologra, hogy most mindent vegyünk le magunkról, minden fogyasztási szokásunkat formáljuk át, és alakítsuk át, vagy mi a megoldás?
Nem látok megoldást, ez egy alapvető tény véleményem szerint, hogy ha így megy tovább, akkor katasztrófa felé haladunk, valamit kell tenni, de erre szokták emlegetni a zöld növekedést, a körforgásos gazdaságot, de úgy gondolom, hogy egyik is, másik is csak egy újonnan meghirdetett, legújabban ez a körforgásos gazdaság egy kitalált vagy elképzelt menekülési útvonal. Tehát nem fogjuk tudni a szemetet, amit szerte szétszórtunk a természetben, újra összeszedni és újra fölhasznosítani és hasznosítani. Tehát valójában nem látok megoldást ebből a helyzetből. Egyik út, hogyha nagy politikára fordítjuk, és most az amerikai belpolitikában jelen van, sem a Clinton-féle, sem a Trump-féle út nem fog hosszú távon, ha így hosszabb periódus időszakban gondolkodunk, semmi jóra vezetni.
Én két apró szépségtapaszt tudok mondani, amivel tulajdonképpen csak a lelkiismeretünket nyugtatjuk meg, de mégiscsak pici lépés. Az egyik az, hogy használjuk tömegközlekedést. Ebben Magyarország nagyon jól áll. Most láttam egy statisztikát. Európai Unióban a legnagyobb arányban használják a magyarok tömeg, valami 54%-ban. És én a magam részéről nagyon szeretem Budapesten, nagyon szeretem. A másik pedig, hogy a gyerekeinknek és az unokáinknak ne tárgyi ajándékokat vegyünk. Hanem például mi most kezdtük bevezetni a családba, itt-ott működik is, hogy elviszik őket múzeumba, vagy egy színházi előadás a feleségemnek, és akkor vagy elvegyünk a, nem tudom, az állatkertbe. Tehát ilyen jellegű, amikor még esetleg jobban is érezhetik magukat, mert a tárgyi ajándékot megnézi, aztán gyorsan eldobja a eseteknek a többségébe.
Hát igen, ez fontos lenne, de ugyanakkor a unokatestvérem, aki gazdálkodó, mondja, hogy mi a különbség a bio és a nem bio között. A bio gazdálkodó az éjszaka permetez. Tehát nagyon nehéz előállítani ma már a bio termékeket is. És most épp az egyházban volt, hogy a gluténmentes ostya, hogy hamisított, tehát hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy honnan szerezzük be a gluténmentes ostyát, mert nagyon sokan csak ráírják az, hogy gluténmentes, és valójában nem gluténmentes. Tehát aki még törekszik arra, hogy valahogy egészségesen táplálkozzon, az sem biztos, hogy mindig hát azt kapja, ami rá van írva.
Hát az alapvető probléma az, hogy az emberekben benne van, de némelyekben pedig iszonyatos mértékben a gyűjtögetés, a kapzsiság. Tehát nem elég. Mindig szokták mondani, hogy hát, ha már van neki egy milliárd dollárja, akkor minek kell még több? Nem igaz, nincs megállás. Még tovább, mert az a sikerélmény. És ebből aztán iszonyatos sok probléma jön, például a nagy vagyoni különbségek, és a fogyasztásnak a fölfuttatása, mert csak a fogyasztásból tudnak profitot elérni. Tehát, hogyha én ezt megtehetném, ami abszolút nonsens, lehetetlen megtenni, én a profitot betiltanám mellesleg. A 18. században állítólag a magyarországi vendéglősök legfeljebb 4%-os profitot realizálhattak. Tehát akkor volt ilyen szabályozás. Most már van olyan folyóirat terjesztő cég, amelyiknél 30-40%-os profit van.
Meg egy családban van 3 autó. Ugye?
Igen.
Tehát, hogy azért az is sokat számít, hogy egy autó van, vagy 3, meg úszómedence, meg ahogy itt, hogy tényleg, hogy mennyi, milyen sok költségben van ennek a
fenntartása. Érezhetően megnőtt a közlekedésnek, amikor az iskola beindult. Tehát már jóval nehezebb közlekedni a városba.
Igen.
2-szer annyi autó van, és viszik azt az egy gyereket, aki képtelen egy tömegközlekedési eszközre fölülni, és 3 busz megállót balodén menni az iskolába. Vagy gyalogolni egy 5-10 percet. Ahhoz, hogy elérjen.
Én felvetnék egy másik problémát is, nem provokatív, inkább kíváncsiságból eredő éllel, hogy a széndioxid, ugye, ami a klímaváltozásért van felelőssé téve, hogy ilyen rossz magyarsággal beszéljek, az nem csak ezt okozza, nem csak a potenciálisan a légkör hőmérsékletének a növekedését, amivel lehet vitatkozni, hanem van egy másik dolog is, amire láttam én legalábbis számomra meggyőző tudományos publikációkat, hogy az óceánok nyelik el a megnövekedett széndioxid mennyiséget, tehát ez teljesen világos, hogy valahova azok mennek, úgyhogy elnyeli a víz, és ebből savasabbak lesznek, ki is mutatták, hogy 1/10 pK értékkel lett savasabb az óceán. Az viszont oda vezet, hogy a korallok károsodnak, mert azok mészkőből állnak, amiknek árt a sav. Most már kimutattak rengeteg károsodott korallt is. Tehát ez a folyamat viszont, ez tényleg kizárólag a széndioxid termelésre vezethető vissza, és hát bizony eléggé súlyosnak látom.
Én úgy érzem, hogy a éghajlatváltozásnak az alapvető okai még nincsenek kellően tisztázva. Bármennyire is mondják és súlykolják, hogy science is settled, minden meg van oldva, nincs megoldva. Például kétségtelen, hogy a széndioxid szint a légkörben nő. Kétségtelen az is, hogy a globális hőmérsékletnek hát összességében egy növekedő trendű változása figyelhető meg, mondjuk 1880-tól, ha nézzük egészen mostanáig, de miközben a széndioxid elkezdett növekedni, 1940 és 70 között egy globális hőmérséklet csökkenés volt, és akkor már az új jégkorszaktól féltek akkoriban kutatók és a média, és 1998 és 2015 között sem volt globális hőmérséklet növekedés, bármely ilyen furcsának tűnhet ez a tény. A széndioxid növekedésnek hát nyilván vannak antropogén okai, de lehetnek természeti okai. A globális hőmérséklet változásnak is lehetnek olyan antropogén okai, amelyek a széndioxidon keresztül hatnak, mint ahogy állítja ezt a mainstream klíma, de lehetnek olyan emberi okai, ami nem is a széndioxidon keresztül, hanem egész egyszerűen az ember a kontinensek felszínét megváltoztatta, a hidrológiai rendszert, ez kétségtelen hatással lehet az éghajlat megváltozására, de az éghajlatnak is vannak, éghajlatváltozásnak is jócskán vannak nem kellően vizsgált természeti okai, akár néhány évtizedes léptékben is, nem csak évezredes léptékről, meg tízezer éves léptékről, hát ezek közismertek és elfogadottak, de gyorsabb természeti változások is lehetségesek. Na most a kettőt, ha nagyjából egymásra tesszük, akkor hasonlít, de ezt megtették az antarktiszi fúrás minták során, és minden esetben azt tapasztalták, hogy előbb a hőmérsékletváltozás van, és csak ez után következik a széndioxid szintnek a megváltozása. 2-3 évvel ezelőtt volt Global and Planetary Changes című folyóiratban egy cikk, amely felvetette, hogy a jelenlegi széndioxid szint növekedéshez az emberiség mindössze csak 5%-ban járul hozzá, 95%-ban pedig azért, mert hőmérséklet növekedés következtében a tengervíznek a széndioxid oldhatósága az csökken, és ezért nő a széndioxid szint. Tehát ezek a kérdések sincsenek, erről tudományos viták folynak, nem a legteljesebb nyilvánosságnak a bevonásával, hiszen a teljes nyilvánosság, tehát a globális elitnek az a érdeke, hogy vita ne legyen, és az ő meghatározott irányvonalai mentén, például ami az Európai Unióból is jön, csak tehát azt és csak azt a megoldást követhessük, ezt az úgynevezett zöld növekedést. És hát egyáltalán nem biztos, hogy ezek igazak, arról nem is beszélve, hogy a koralloknak a pusztulását nagyon sok más közvetlen antropogén ok, tehát ember közvetlenül is veszélyeztetheti. És ahogy itt érzékeltettem, a tengervíznek a széndioxid tartalma van, hogy mi az ok és mi az okozat. Én nem lennék olyan biztos, mint ahogy ezt a újságíróktól szoktam olvasni.
Hát azért ez is kellett egy idő, mire ez a felfogás kialakult, mert emlékszem, amikor én 20-25 évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni ezzel a dologgal, akkor még messze nem volt ennyire, hogy mondjam, széles körű az egyetértés, avval együtt, hogy mindig is voltak szkeptikusok, de viszont visszatérve arra, hogy mi előzi meg a másikat, tehát a hőmérséklet emelkedés, a széndioxid kibocsátást, én úgy tudom, hogy a régi korokban, tehát a földtörténeti régebbi korokban, amikor 10 000 évig tartott egy ilyen felmelegedési ciklus, akkor mutatható ki ez a fordított összefüggés. A mostani 100 éves ciklusban aztán most már nem tudom, hogy ez mennyire szignifikáns statisztikailag.
Én, amikor a 2-3 évvel ezelőtti cikket mondtam, ez a mostani 100 évről szól. Heves viták vannak, nem tudom, igen, hogy kinek van igaza, de feltétel nélkül nem tudom elfogadni
Szóval az biztos, egyik hogy ez csak egy tényező. Az alap, amiben mindannyian egyetértünk, kivéve azokban, akik profitot akarnak elérni, az, hogy a fogyasztást csökkenteni kell.
Igen. Hát igen, csak, még csak egy fél mondatig, hogy a tapasztalatom ugye az emberekkel való foglalkozásban, hogy a jelenben élnek. A jövő nem számít. Igen. Tehát ha a jövő tervezése az,
ez nagy baj.
Az nincs jelen a mai ember gondolkodásában.
És itt jön a hitnek a hiánya. Tehát, hogy megint utaljak a műsorunk címére, annak az első felére, tehát hogyha én nem hiszek Istenben, akkor nem hiszek általában a jövőben sem, és ha nem hiszek a jövőben, akkor érdektelen a dolog. Tehát akkor az a feladatom, vagy a célom, hogy az én életemet optimalizáljam, a lehető legtöbbet habzsoljak, aztán utána mi lesz, az már nem érdekel senkit.
Engem érdekel ez, hogy ugye, hogy az, hogy megépítsenek egy ilyen vezetéket, ami az energiahordozókat szállítja, az rengeteg földterületet megmozgat. Tehát országokon, kontinenseken átívelő föld megmozgatásról van szó, hogy ennek biztos, hogy vannak következményei. Bár erősen nagyon, tehát ha egy hallunk, tehát egyet valaki erre utalgat, de hogy milyen következményei lehetnek, hogy ott furogálnak, nem tudom, hány száz méteren ezeket, és viszik az energiát egyik kontinensről a másikra, szóval ez szerintem ezek óriási beavatkozások.
Hát összességében, ha leszámítjuk a magas hegyeket és a jéggel borított területeket, akkor a kontinensek összfelszínének a felét az ember megváltoztatta, átalakította. Vagy csak sima mezőgazdasági termeléssel, de a legtöbbet pedig hát építkezéssel és hát szállítással és az infrastruktúráknak a kiépítésével.
Lehet azt mondani, vagy utalhatunk erre, hogy a természeti katasztrófákban ezek benne vannak, ami általunk elkövetett beavatkozások, földrengések?
Úgy. Igen, hát minden bizonnyal, hogy ennek sokkal nagyobb szerepe van. Egyrészt a éghajlatváltozásról beszélnek egy téma, másrészt pedig a természeti katasztrófák számának a növekedéséről. A Müncheni Viszontbiztosító Társaság, ahol a biztosítókat biztosítják, egy tudományos összefoglalót készített erről a kérdésről, és valóban nő a természeti katasztrófáknak a száma, és pontosan azért, mert egyrészt nő a népesség, másrészt pedig nő a fogyasztás. Ugye az összfogyasztás az a kettőnek a szorzata, mondjuk az átlagfogyasztás szorozva az embereknek a számával, tehát ezért nem jó ötlet, mondjuk egy alacsony fogyasztású afrikai lakost egy magas átlagfogyasztású Európába elhozni, a világ összfogyasztása így nő, nyilván ez megfelel piaci érdekeknek, de sem az ő országukban lévő erkölcsöknek, sem a miénknek nem felel meg. Tehát nő a fogyasztás, az emberek egyre inkább a veszélyes helyekre mennek, egyre nagyobb helyeken koncentrálódnak, és hát ezek azok, a természet pedig egy veszélyes üzem a természet, ezzel tisztában kell lenni, hogy földrengések mindig voltak, hurikánok mindig voltak és lesznek. Florida lakosainak a száma egy évszázaddal ezelőtt 20 000 volt, most nem is hallanánk semmit se, hogyha most is csak 20 000 ember lakna a 100 évvel ezelőtti viszonyok között, de most azt hiszem 30 millió körülbelül a lakossága, tehát nyilvánvaló, hogy egészen más összefüggésbe kerül, pedig mindenki tudta azt, teljesen nyilvánvaló volt a mindenkori ember számára, hogy az egy hurikán veszélyes hely. Úgyhogy ezek miatt látszólagosan, tehát valóságosan is nő az embernek a kitettsége a természeti katasztrófák kapcsolatosan, de ezekben a természeti katasztrófákban az éghajlatváltozásnak a hatását nem lehet kimutatni. Ez is a Müncheni Viszontbiztosítónak volt egy megállapítása.
Na most egy konkrét példa a természetkárosításnak a negatívumára. A Kárpátokban ugyebár letarolták az erdőket, nem olyan régen, mondjuk 50 évvel ezelőtt kezdődött, amelyek következtében nem tudta megtartani a talajt, azt a kis vékonyka talajt, a növényzet, az lemosódott a csapadék következtében, és ezért, hogyha ott egy nagyobb eső van, az rögtön berohan a Tiszába, és itt vannak az árvizek. Most szerencsére egy ideje már nem volt, de volt egy olyan időszak, az 2000-es évek elején, aztán amikor 3 árvíz is volt. Egyébként így lett teljesen kopár a Dalmát hegylánc alatt, mert a velenceiek hajóépítéshez még annak idején, amikor szó se volt klímaváltozásról, fölhasználták az ottani fákat.
Ez meg a vulkán kitörés van, azért ott a vulkáni hamu, meg a bekerül a légtérbe, ott az is az üvegházhatásnak a tehát az üvegházhatást növeli, nem? Tehát
nem, csökkenti. Az éppen, hogy a kisugárzást hogy mondjam, tehát hűti a légkört. Most konkrétan a mechanizmus nem tudom, de ha vulkáni hamu kerül be a légkörbe, akkor az hűti a légkört.
A napsugárzás már visszaverődik annak visszaverődik a felszínéről, és egy vulkanikus tél következik be. Ilyen volt például 1815-ben, úgy emlékszem, igen, 1815-ben, és Erdélyben óriási éhínség követte.
Augusztusban. Állítólag a kolera lázadás is valahogy emlékszem.
Az is összekapcsolható ezzel, igen, akkor augusztusban fagyok voltak.
Tehát, hogy közvetlenül, vagy közvetlenül, de összefüggnek a dolgok, igen. Ezt lehet igen. Ezt mondani. Igen. Viszont azért meg tudunk már, előre tudunk jelezni mindenféle műszerekkel, földrengéseket, vulkáni kitöréseket is lehet, hogy ez is egy energiahordozó lehet, nem? Tehát a földrengések energiáját ki...
Hát fogja be valaki, ha tudja. Szóval az nem olyan egyszerű. Egy geofizikus ül itt közöttünk. Hát
vagy
ezt
nem,
hogy
akár ilyen természeti hurikánok, nem tudom, ezeknek az erejét ezen nem dolgoznak, hogy ez kihasználva valamit elérni?
Ugye minden természeti erő az a napra vezethető vissza, ami az embert élteti. Ugye a földi energia forrásokként nem gondolhatunk komolyan a földrengések energiájának a kihasználására, az árapály energia megfogására lehet gondolni, azt össze lehet szedni meglehetősen gyönge hatásfokkal úgy szintén. Ha azt mondjuk, hogy a föld, tehát az emberiség fölhasznált valamekkora 50 zetazsúlnyi energiát, akkor ennél nagyobb energia szokott kipattanni egy-egy jókora földrengésnél. Nem számoltam pontosan utána, de a 8,1-es magnitudója az pontosan ezt jelenti, ami Mexikó délnyugati partjainál pár nappal ezelőtt kipattant. Ezeknek a hasznosítását nem hiszem, hogy komolyan lehet gondolni. Lehetne gondolni arra is, hogy akkor a föld forgását lefékezzük, és annak az energiáját felhasználjuk. De ennek is nyilvánvalóan lesznek bizonyos következményei.
Nem is csekélyek.
Tehát amire gondolnak, és valójában ehhez hasonlítható a napenergia korlátlan felhasználása, gondoljuk el azt, hogyha 100%-ig képesek lennénk a napenergiát felhasználni, akkor milyen sötét és hűvös lenne. Lenne a konnektorban áram, de fáznánk, és sötét volna. Ha csak nem kapcsoljuk be a lámpát, a műfényt, igen. Tehát egy ténnyel, egy számmal tisztában kellene lenni, a világ energiafogyasztása, az most, hogyha jól emlékszem, akkor 1/7000-e annak, amit a fotoszintézis a Földön felhasznál, tehát a fotoszintézisnek a jellemző energiája. Ez azért már összemérhető mennyiség. És hogyha ezt teljes egészében a napenergia segítségével akarjuk fedezni, akkor az szerintem már észrevehető beavatkozást jelentene a természetnek a működésébe. Tehát amellett, hogy nem csak ilyen, hogy nem folyamatos akadályai vannak a napenergia, tehát a úgynevezett megújulók felhasználásának, hanem az is egy akadály, hogy valahol a természet rendjébe úgy avatkozunk be, amire korábban nem is gondoltunk. Olyan mértékben, ami már eléri a fotoszintézis energiájának az 1/7000 részét.
Olyan érzés így laikusként, mint ilyen toldozgatás, hordozgatás lenne így, hogy innen is egy kicsit elveszünk, ott hozzáteszünk, de hogy így próbálunk valamit föntartani, valami ilyen érzésem van, és hogy tényleg egy ilyen, hát nagy veszély van.
Nincs fönntarthatóság.
Hát, jóval
nincs.
Többet fogyasztunk, mint amit kitermelünk, ezt lehet így mondani?
Inkább úgy, hogy mint amennyi rendelkezésre áll. Mert ugye a Földet nagyon mértékben van egy ilyen jelzőszám, az ökológiai lábnyomai sokan vitatnak, hogy jó-e vagy nem jó ez a szám, de nagyon érzékletes, hogy hány Földet fogyasztunk el, és mikor fogyasztjuk el arra az évre eső földrészünket. Ez az időpont egyre korábbra csúszik, tehát most már augusztusban, nem tudom, hogy 19-én vagy mikor már elértük a végére.
Én olyat olvastam, hogy 15 év alatt fogyasztottunk annyi energiát, mint az elmúlt 15 évben, mint előtte 50 év alatt.
Igen, hiszen egyre többet és többet fogyasztunk, és mindig egyre takarékosabb és takarékosabb módokat hirdetünk meg, és környezetkímélőbb módokat, például az elektromos autókat. Én egy elektromos autónak a tulajdonosát nem környezetkímélőnek, hanem kifejezetten környezetpusztítónak tartom. Tehát ez egy felfogásnak a kérdése, mert hogyha ezek elterjednek, akkor egyre több és több ember fogja ezeket használni, egyre nagyobb és nagyobb energia és akkumulátor és igénye lesz, tehát erről beszéltünk, hogy nem kivitelezhető egy véges földön. Volt egy amerikai közgazdász, egy kvéker, tehát puritán kvéker közgazdász, Kenneth Bouldinnak hívták, azt mondta, hogy aki véges földön végtelen növekedést akar, az vagy őrült, vagy közgazdász.
Na most szóba került az elején a beszélgetésünknek az, hogyha földenergiái kimerülnek esetleg hát más bolygókról, vagy csillagokról lehetne energiát behozni. Ez nagyon science fiction.
Nem energiát szerintem, hanem nyersanyagokból van szó. Például van olyan aszteroid, ami gyémántból áll. Nagyon különbözők ezek. Én soha nem gondoltam volna, hogy ilyen fogalommal fogok találkozni, hogy űrbányászat, space mining, és ez olyan, hallom, mondják, hogy olyan 20-30 éves időtávon belül gondolják megvalósítani, az biztos, hogy a luxemburgi jog már kidolgozta azt a módot, hogyha egy magánvállalkozás oda fölmegy, akkor hogyan hozhatja haza, és piacosíthatja, teheti el ezeket az eredményeket, tehát a jogi háttérrendszer ki van dolgozva.
Mert az univerzum azért végtelen, tehát ha gondolkodunk, akkor esetleg ebben is.
Most éljünk vissza a földre. Eszembe jutott egy mondás, voltam Erdélybe 2 éve, és ez nagyon-nagyon sokszor eszembe jut. Mostanában egy néni mondta, hogy a föld az arany. És én ezzel zárnám a műsorunkat. Köszönöm kedves vendégünknek, dr. Szarka László egyetemi tanárnak, és állandó vendégeinknek, dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárnak, és Bodor György atyának, hogy elfogadták meghívást a Hit és Tudás műsorba. Kedves hallgatóink figyelmét szeretném felhívni, hogy a műsorainkat ingyenesen bármikor meghallgathatják interneten keresztül a Mária Rádió archívumába, egy rövid regisztráció után, illetve a műsorainkat online is tudják hallgatni. A Mária Rádiónak Facebook oldala is van, ahol tájékozódhatnak hirdetéseinkről, aktualitásainkról is. Köszönjük, hogy velünk tartottak a mai műsorunkba. Várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este 21 óra 5 perckor a rádió készülékek elé.
Hit és tudás. Mária Rádió. Lipinszky Mihály atya gondolatait hallják.
Mária Rádió nevében szeretném megköszönni minden adományokat, támogatást, amelyben részesül Mária Rádió, hogy tudjuk folytatni az evangelizációs küldetésünket. Kérjük, hogy ha lehetséges, tovább is anyagilag, de imával is szenvedés felajánlásával támogassák küldetésünket.
Lipinszky Mihály atya gondolatait hallották. Szeretettel hívja a Mária Rádió hallgatóit önkéntes szolgálatra, hírszerkesztői munkára. Ha szívesen figyeli a közélet és egyházi élet eseményeit, kedvet érez ezt megosztani másokkal, és heti rendszerességgel bekapcsolódna a Mária Rádió munkájába, jelentkezzen. Az otthonról is végezhető szerkesztési munka körülbelül heti 2 órát vesz igénybe és internet hozzáférést igényel. A hírszerkesztés sajátosságait megtanítjuk. Jelentkezzen e-mailben a keresztes.szilvia@mariaradio.hu e-mail címen. Mária Rádió.